a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének 6. fejezetében a 3. verstől a 11. versig a következőképpen. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Jézus Krisztusban. Amen. Urunk, szentelj meg bennünket a te igéddel, mert a te igéd lélek és élet. Amen. Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, hú, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Foglaljunk helyet mindnyájan. Szeretett testvérek, egy nem könnyű ige szakasz az, ami a mai vasárnapon van előttünk. Nem egyszerűen egy történetről van szó, mint a tékozló fiú, vagy Kornélius története, vagy a magvető példázata, vagy nem egy példázatról van szó, aminek halljuk a sztoriát, és utána pedig lehet érteni és megjegyezni úgy az üzenetet talán könnyebben, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy komoly teológiai üzenet, ami a mai ige szakaszban volt. Hogyha most így nincs már előttünk az ige, és feltenném azt a kérdést, hogy ki mire emlékszik a felolvasott igéből, lehet, hogy páran azt mondanák, hogy bajban vannak, hogy mi is volt a lényeg. Talán arra emlékeznénk, hogy nagyon sokszor hangzott el benne a halál szó. Összesen 14-szer. Én megszámoltam, amikor először elolvastam, és nagyon töménynek éreztem az igét, akkor mondom, már végig számolom, hogy hányszor van a halál szó valamilyen ragozott formájában ebben az ige szakaszban benne. 14-szer volt, testvérek, ebben az ige szakaszban olvasható valamilyen ragozott formájában, de nem csak a haláról beszélt, hanem a feltámadásról is, és az új életről Krisztusban. És az egész ige szakaszt a keresztséggel kezdi, a keresztség üzenetével. Úgyhogy én úgy építettem föl a mai ige hirdetést, hogy először a keresztségről szeretnék beszélni, hiszen így indít Pál apostolon keresztül az Úr ezen az ige szakaszban. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? Így indít. És a mindannyian, akik itt vagyunk, vagy lehet, hogy majdnem mindannyian, lehet, hogy vannak közöttünk, akadhat egy-két ember, aki nincs megkeresztelve, de a többségünk biztos, hogy a Szent Keresztségben részesült, és meg vagyunk keresztelve. Mindannyian el tudjuk magunkról mondani azt, hogy meg vagyok keresztelve. Mit is jelent akkor ez a keresztség, és ebben az ige szakaszban mit akar mondani számunkra? Amikor konfirmáltunk, akkor tanultuk azt a KT-ból, hogy mi a keresztség. A konfirmációi KT-ban ez így hangzik el, a keresztség nem egyszerűen víz, hanem Isten parancsolatával elrendelt és Isten igéjével együtt használt víz. Ezt olvassuk a kis KT-ban. És a következő kérdés az, hogy mi Istennek ez a parancsolata, hiszen benne van, hogy Isten parancsolatával elrendelt. Hát ez a parancsolat Máté evangéliumának végén olvasható a 28. fejezetben, amikor Jézus mennybe menetele előtt ezt mondta az ő tanítványainak, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az atyának, és a fiúnak, és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha odafigyelünk erre a parancsra, akkor ebben a parancsban az is ott van, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket. Tehát a megkeresztelést megelőzte a tanítvánnyá tételi parancs. És a bibliai korban a keresztelést ténylegesen megelőzte a tanítás. De most tovább megyek, de ide még vissza fogok térni. A keresztség az egy szentség. Az egyházunkban két szentség van, ez a keresztség és az úrvacsora. A keresztség azért szentség, és az úrvacsora is azért szentség, mert Jézus Krisztus maga rendelte el. Ő mondta, hogy akik hisznek ő benne, akik az ő tanítványai, azok ezt tegyék, akiket elhív az Úr. Elrendelte, és látható jele van. A keresztségnek ez a látható jele a víz. Az úrvacsorának, a másik szentségünknek a látható jele a bor és az ostya. A kenyér és a bor. A keresztségben a víz arra emlékeztet bennünket, testvérek, hogy a keresztség által Isten megtisztít bennünket és új életet ad. Nézzünk meg pár példát az Új Szövetségből, hogy a bibliai korban hogyan, mi módon kereszteltek és kiket kereszteltek meg. A keresztelésnek tehát, amiben mi részesülünk, már Jézus Krisztus rendeléséből előzménye volt a keresztelő János által gyakorolt bemerítés a Jordán folyóban. Ezt olvassuk Márk evangéliumának első fejezetében, a 4. és az 5. versben. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Tehát amikor keresztelő János keresztelt a Jordán folyóban, igazából az bemerítés volt, teljes alámerülés volt a folyóban, a folyóvizében. Azt olvassuk, hogy akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. Itt is azt látjuk, hogy a tanítás megelőzi a keresztséget, történik egy bűnfelismerés, történik egy bűnvallás, egy bűnbánat, és utána van a megkeresztelés. A keresztség tehát a bibliai korban bemerítéssel történt egy folyóban. Hát, hogyha itt is most bemerítéssel történne folyóban a keresztség, akkor nem tudom, hány embert keresztelnénk meg, de lehet, hogy nem volna keresztség vasárnapról vasárnapra. És ezt már említettem tehát akkor, hogy ez annak volt a jelképe, hogy alámerül az ember a vízben tetőtől talpig, tehát nem csak derékig, meg nem csak bokáig kellett bemenni a vízbe, meg nem csak nyakig kellett bemenni a vízbe, ne értsünk félre semmit, tetőtől talpig, teljesen a fejem bubjáig vizes kellett, hogy legyen az ember, és alá kellett, hogy merüljön a vízbe. Mert ez azt jelentette, hogy Isten annak az embernek az életébe valami újat kezd. És ami addig volt, így nevezi ez az ige szakasz ezt, hogy óemberi természet, azaz óember az meghal. Ez az óember meghal, és amikor kijön a vízből az ember, egy új ember születik az Isten lelke által. Na most persze természetes, hogy ott marad az óemberi természetünk is, de ezt akarja a hívő emberben Isten kimunkálni az ő szent lelke által, hogyha vele élünk közösségben, akkor az óemberi természetünk egyre kisebb legyen bennünk, és az újemberi természetünk, amit Krisztustól kapunk, a Szentlélek által, az egyre tudjon növekedni bennünk, és tudjon az életünk megszentelődni, és tudjon a hitben növekedni. És szerintem itt nagyon sok gyülekezetünkben probléma van. Nincs hitbeli növekedés sokszor. Megrekedés van, megállás van. És az baj, az nem jó, mert a hitben a hívő embernek növekednie kellene, erősödnie kellene, megszentelődnie kellene. Tovább lépek Jézus megkeresztelésére az új szövetségben, hiszen tudjuk, hogy Jézus, aki egy az atyával és az Istentől küldött szabadító, amikor ő itt a földön elkezdte az ő szolgálatát, akkor úgy kezdi a szolgálatát, hogy oda megy keresztelő Jánoshoz. Tudjuk, hogy ők földi értelemben rokonok is voltak, azt is tudjuk, hogy korban is egy korosztály voltak, hiszen János egy kicsivel korábban született, mint az Úr Jézus. Ugye az édesanyák találkoznak, ismerjük a bibliai történetet, amikor Mária elmegy Erzsébethez, János édesanyjához. Amikor Jézus oda megy Jánoshoz a Jordán partjára, és kéri tőle, hogy keresztelje meg, akkor keresztelő János először nem akarja őt megkeresztelni, mert Jézusban felismeri, hogy ő az Istentől küldött szabadító, messiás, akit a zsidó nép oly annyira vár. És azt is tudja róla a keresztelő János, hogy ő a bűntelen. Ő a megígért messiás. És ezért mondja azt, hogy nekem volna szükségem arra, hogy te keresztelj meg engem, te jössz én hozzám. És akkor Jézus azt mondja keresztelő Jánosnak, engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk, akkor engedett neki. És itt is egy komoly bibliai összefüggés van, mert amikor azt mondja, hogy minden igazságot betöltenünk, akkor egy ézsaiási proféciára utal Jézus, ami akkor abban a keresztségben beteljesedik. De ha csak azt megjegyezzük Jézus keresztségével kapcsolatban, már akkor nagyon jó, hogy úgy megyünk haza, hogy ezt megjegyeztük, hogy Jézus azt is jelképezi ezzel a kereszteléssel, hogy ő megkereszteltetik a Jordán folyóba János által, hogy ő a bűntelen, az Istentől jött szabadító, ő beáll a bűnösök sorába. Sőt, nem, hogy beáll a bűnösök sorába, ő legelőre áll. Mert a világ bűnét veszi magára. Mert mindenkinek a bűnét veszi magára. Mert rátekint az Isten, amikor rád néz és rám néz, és neked és nekem bűnbocsánatra van szükségünk, hogy az Istennel legyünk közösségben, de mi nem tudjuk ezt a bűnbocsánatot semmilyen jó cselekedettel elérni, vagy megszabadulni a bűneinktől, és ekkor néz az ő fiára, Jézusra, aki magára veszi a mi bűneinket, a te bűnödet, meg az én bűnömet. És ő tud szabadulást szerezni a bűneinkből, és ő tud bűnbocsánatot szerezni az atyánál nekünk, neked és nekem. Előre áll, önmagát a bűntelen bűnössé teszi. Ezért, hiszen kinek van szüksége keresztségre a bibliai korban? Annak, aki felismeri, hogy bűnös, és bűnbocsánatra van szüksége. Hát Jézusnak nincs szüksége bűnbocsánatra, ő nem bűnös, akkor miért keresztelkedik meg? Azért keresztelkedik meg, mert azt akarja nekünk üzenni, hogy ő bűnné lett értünk. Hogy ő magára veszi a mi bűneinket. Ezért keresztelkedik meg. Kinyilvánítja ott Jézus, hogy a bűnösök sorába beáll. Nem hiába mondja róla keresztelő János, amikor meglátja őt messziről, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Mert János felismerte. Testvérek, van, aki felismeri Jézusban a megváltót, és annak örök élete lesz, és van, aki nem ismeri fel Jézusban a megváltót. És hadd folytassam, annak nem lesz örök élete. Ha csak az Úr Jézus Krisztusért örök életet nem ajándékoz neki. De csak Krisztusban lehet az embernek örök élete. Megint tovább lépek Jézus kereszteléséről, mások megkeresztelésére. Az Új Szövetségben olvasunk például Kornéliuszról és házanépéről, Lídiáról, a Filippi börtönőr történetét is itt olvassuk az apostolok cselekedetében, vagy éppen Zákeusnak a történetét. Ezekről az emberekről azt tudjuk meg, és az derül ki a szentírási szövegekben, hogy ezek az emberek egész háza népükkel együtt keresztelkedtek meg. Ennek a folyamata az volt, hogy ők hallották a Krisztusról szóló evangéliumot, megnyílt a szívük az evangélium hallatán, felismerték bűneiket, megvallották bűneiket, bűnbocsánatot nyertek. És mindez a folyamat úgy történt, hogy hit ébredt a szívükben, hogy elhiggyék mindazt, amit hallottak Krisztusról. Nekünk is ilyen hitébredésre van szükségünk. És az Isten lelke, mielőtt hitre jutnánk, már előtte is munkálkodik a mi életünkbe. Munkálkodik. Én is hitre jutásom előtt is emlékszem, hogy munkálkodott az életembe. De az nem volt még hitre jutás. Amikor hitre jutottam, akkor befogadtam a lelket, az Isten lelkét. És azóta ő vele járok, és ő vele élek. A Szentlélek tehát hív bennünket megtérésre. Nem hiába mondja a több helyen Isten igéje, minden bűn megbocsáttatik, de aki a Szent Lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. És én ettől az igétől egy időben régen, nagyon régen, még mikor megtértem egész fiatalon, tartottam ettől az igétől, hogy Szentlélek ellen vétett bűn nem bocsátatik meg. Hát mi van, ha én azt már elkövettem? És aztán egyszer Isten megértette velem, ahogy imádkoztam és gondolkodtam az ige felett, hogy a Szentlélek ellen vétett bűn az azt jelenti, testvérek, amikor téged a Szentlélek megtérésre hív, de te ennek a megtérésnek ellen állsz. Akkor nem tud neked Isten megbocsátani. Miért? Mert ő meg akar bocsátani, de neked nem kell az a bocsánat. És jegyezzük meg, Isten senkire önmagát nem fogja ráerőszakolni. Nem fogja. Megtérésre hív, új életre hív, ő mindent elvégzett a te üdvösségedre, de nem erőszakos az Isten. Cornelius történetéről, ha már felemlítettem több embert a Bibliából, akik egész háza népükkel együtt keresztelkedtek meg, hadd olvassam fel Cornelius történetét, aki nem egy zsidó ember volt, hanem az akkori világ és zsidó felfogás szerint egy pogány ember, mégis azt írja róla a Szentírás, hogy kegyes és Isten félő ember volt. Az apostolok cselekedeteinek 10. fejezetében olvassuk az ő történetét. Péter apostol megy el az ő házába, és ezt olvassuk, aki nem ismeri a történetet mélységében, mert hogy most én csak egy részletet fogok belőle felolvasni, az otthon nyugodtan elolvashatja apostolok cselekedeteinek 10. fejezetében. Így szól hozzánk ez a történet. Ti tudjátok, ezt Péter mondja Cornelius háza népének. Ti tudjátok, mi történt kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, itt is itt van a parancs, megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyert. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Tehát ebben a felolvasott ige szakaszban is, ugye azzal kezdi, hogy János keresztségére utal Péter apostol, és ebben a felolvasott részben azzal zárja, hogy úgy rendelkezik Péter apostol, mert hogy kérdés volt a pogányok megkeresztelése, hogy őket is meg kell keresztelni. És akkor Cornelius egész háza népével együtt megkeresztelkedik. Tehát a kereszteléskor bevett gyakorlat a bibliai korban bemerítkezéssel történt, és feltételezhetjük azt, hogy amikor azt olvassuk, hogy megkeresztelkedett egész háza népével együtt, akkor ez azt jelentette, hogy a családban lévő, a háza néphez tartozó kisgyermekeket, kisdedeket is megkeresztelték. Konkrét gyermekkeresztségről nem olvasunk azonban a Szentírásban, de Origenész egy egyházatya volt, Origenésznél Krisztus után 3. század elején élt, arról olvassunk egy idézet tőle, az egyház az apostoloktól vette, hogy a keresztséget, bemerítést a gyerekeknek is kiszolgáltatja. Tehát egész korai korból tudjuk, hogy a keresztséget gyermekek is megkapták, de azokban a házakban, azokban a családokban, ahol hívő szülők voltak, ahol a szülők hitre jutottak, ahol a házanép felnőtt tagjai hitre jutottak, hiszen vállalják, ugye, ezek, meg nem kérdés egy hívő szülőnek, a hívő szülő az nem úgy áll a gyermekéhez, én legalábbis hívő szülőként nem úgy állok a gyermekemhez, hogy hát gyermekem majd hiszel abban, amiben akarsz. Ezt nagyon sok szülő így mondja. Majd amikor nagy lesz, akkor eldönti, hogy miben akar hinni. Én ezt nem egy szülőtől hallottam iskola lelkészként, tehát ugye én intézmény lelkész vagyok, nem egy és nem két szülőtől hallottam, majd a gyermek eldönti, amikor nagy lesz, hogy ő miben akar hinni. Hát én hívő szülőként, én nem szeretném azt, hogy én meg nem is tudok ilyet mondani, meg nem is akarok ilyet mondani, mert tudom, hogy az én Uram és az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És én azt akarom, hogy ahova én készülök, az én mennyei atyámhoz, ott legyen az én gyermekem is. Ott legyen az én gyermekem is. És mivel tudom, hogy nincsen Isten más, az egyik az Istenen kívül, ezért nem is gondolom, hogy más utat kellene találnia az én gyermekemnek. Azt gondolom, hogy az egy igaz Istent kell, hogy megismerje. És abban bízok, hogy a Szentlélek munkálkodik az ő életükbe is, és hitet ébreszt. És én szülőként, amit tudok, hogy imádkozom értük, hogy megtanítom őket imádkozni, hogy esténként áhítatot tartunk otthon, hogy egy étkezést úgy kezdünk és úgy fejezünk be, hogy hálát adunk az Úrnak, és hogy vasárnap azt mondom neki, hogy ez nem opció, hanem kötelező. Persze addig, amíg ezt megtehetem, mert 18 évesen nem fogom magamhoz láncolni, meg már most is repülnek szerte szét, meg tegnap este épp kiverte a hisztit a Lilike, hogy hát ő nem ide akar jönni Isten tiszteletre, mert az apja mondta, hogy ide kell jönni. És akkor ő mondta, hogy hát ő nem ide akar jönni, ő a Szélrózsára akar menni. És akkor mondtam este Krisztiánnak, mondom, hagyj menjen a Szélrózsára, ott is az igét hallja. Itt meg itt lehet minden vasárnap. Tehát a hívő szülők felelősséget éreznek azért, hogy a gyermekeik ne vesszenek el. És látjuk nagyon jól, hogy mi mindentől lehet félteni a mi gyermekeinket ebben a világban. Isten előtt hordozzuk őket, és szeretnénk, hogy minél korábban, minél előbb ők is megismerjék megváltójukat, Jézus Krisztust. Tehát amikor a keresztségről beszélünk, akkor most csak röviden, mert ez nagyon rövid összefoglalása volt, ennyit hadd mondjak a bibliai korból véve a keresztségről. De térjünk át a bibliai korból a mára, mert eltelt közben 2000 év, és már nem csak egy egyetemes anyaszentegyház van, hanem van evangélikus, luteránus, baptista, metodista, és lehetne tovább sorolni a kisegyházak sokasságát, meg ortodox, meg mindenféle, de mégis ezeknek az egyházaknak keresztény gyökerük van. Mi történik akkor, amikor mi keresztelünk, és én most itt nem beszélek másról, csak rólunk, evangélikusokról. Hiszen vannak egyházak, ahol bemerítés történik. Angliában például, ahol jártunk, metodista gyülekezetbe, ahol én éltem, ott gyermekkeresztség volt, és az a fajta gyakorlat, amit mi is gyakorlunk. Nagyon érdekes volt, hogy ahol pedig tavalyi évben jártunk, és metodista gyülekezetben, kezet volt. Az első istentisztelet, amire bementünk, testvérek, bemerítés volt. Ugye, Krisztián, bemerítés volt. Úgy örültünk neki, hogy ennek láttunk. Én megmondom őszintén, akkor láttam életemben először bemerítést, pedig már egy jó pár éve az Úrral együtt járok egy úton. És a barátainkkal, amikor beszélgettünk, akik már azért benne vannak a korba, és fiatalon tértek meg, és most már közel 90 évesek, metodista egyházba járnak, és metodista gyökerük van, és abba tartoznak, és beszélgettünk velük az egyház gyakorlatáról, és mondtuk, hogy mi Helyshamba milyen gyülekezetbe mentünk, és milyen, mit láttunk. Azt mondták, you are very lucky, nagyon szerencsések vagytok, mert hogy nagyon kevés gyülekezet van Angliában metodista, ahol bemerítés van. Mert hogy nem ez a bevett gyakorlat, de mi pont egy ilyen gyülekezetbe csöppentünk bele ott Helyshamba, aminek így utólag azt mondom, hogy nagyon-nagyon örülök, és ahogy beléptünk, testvérek, olyan érezhető volt, hogy egy élő gyülekezet. Egy élő gyülekezet. Tele fiatalokkal, és élettel, és odaszánt lelkű emberekkel, akik az Úrral élnek közösségbe. De mi van nálunk? Ugye mi egy népegyház vagyunk, és egyértelműen látjuk, hogy sokkal több gyermeket keresztelünk, mint ahány felnőttet. Nem is tudom, mikor volt felnőtt keresztséged, de amikor felnőttet keresztelünk, akkor azt meg kell, hogy előzze egy tanítás, tehát nem keresztelünk úgy, hogy bejön itt valaki, és kéri a keresztséget, és nem történik tanítás. Tehát az egyház tanítása egy felkészítésnek kell, hogy történjen. Gyermekeket azonban keresztelünk. Tehát megváltozott a bibliai korhoz képest a mi gyakorlatunk, nem a teológiai üzenete, hanem a gyakorlatunk megváltozott, mert gyermekeket keresztelünk, és nem bemerítéssel, hanem vízzel leöntéssel, vagy egyszerűen a vízzel keresztet rajzolunk a gyermek homlokára, és hangzik közben az elrendelt ige. Túróci püspök úr így írt erről a keresztségről és igéről, amikor prédikált. A keresztség a legelhanyagoltabb szentség. Ott bontakozik ki előttünk a keresztség lekicsinylése, ha azon kezdünk gondolkodni, hogy vajon miért is keresztelik meg a szülők a gyermekeiket. Az egyik hagyományos megszokásból, a másik társadalmi illendőségből, a harmadik a gyermek születése feletti öröm ünnepét látja benne, a negyedik az egyházhoz való tartozásról akar vele bizonyságot tenni. Nagyon kevesen vannak, akik meg tudnának felelni arra a kérdésre, mit áld vagy használ a szent keresztség. Ez Túróci püspök úrtól egy idézet, és azt gondolom, ez ma is érvényes ránk. A keresztségben, testvérek, ugyanis elsősorban nem az ember cselekszik, nem a lelkész cselekszik, nem is a szülők vagy a keresztszülők cselekedete az elsősorban, hanem a keresztségben Isten cselekszik, mert ő jön felénk az ő kegyelmével, ő jön a megkeresztelendő felé az ő kegyelmével, és kihirdeti azt, hogy ránézve is érvényes Jézus Krisztus halála és feltámadása. Ezért mondjuk azt, hogy Jézus Krisztusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk, mert az ő halála szerzett nekünk váltságot, és a halál nem uralkodik többi az emberen, hiszen van feltámadás. Szent meggyőződése a hitemnek, hogy amit a Biblia mond, az igaz, és van feltámadás és új élet Krisztusban. És ugye itt érezzük a különbséget, hogyha hívő szülők tesznek fogadalmat, akkor igyekeznek mindent megtenni, de hányszor történik ma meg az, hogy kimondják, hogy hiszem, kimondják, hogy vállalom, kimondják, hogy akarom a keresztségre nézve, és utána hadd idézek egy másik lelkipásztorunktól, aki nyugdíjba ment, és a keresztség szentségéről írt, ezt írja, sajnos nem kevés szomorú tapasztalatot lehet szerezni arról, hogy szülők ugyan megkeresztelik gyermeküket, az egyház közösségétől és tanításától azonban magukat és gyermekeiket is távol tartják. És itt utána ő ebben a szövegben írta azt is, hogy mégis az Isten nagy kegyelme, hogy még így is utol tudja érni azokat a megkeresztelt gyermekeket, és én hadd gondoljak a férjemre, hiszen ő is gyermekként meg lett keresztelve. Aztán utána jött egy 10 év, vagy lehet, hogy több, amikor hányszor voltál templomba? Egyszer se volt. Azért azt gondoltam, hogy legalább nagy ünnepekkor elmentettek. Nem mentetek el? Nagy ünnepkor se? Karácsonykor se? Na, most ez teljesen új információ, így lassan 20 év házasság után. Azért azt gondoltam, hogy abban a 10 évben néha napján eljutottak templomba, de testvérek, azt mondja a férjem, hogy nem. Tehát az Isten kegyelme, hogy az a keresztség, amit ő kapott, az a keresztség, legalábbis nem emlékszik rá, lehet az édesanyja azért azt mondaná, hogy néha napján elvitt téged, de úgy emlékszik vissza, hogy nem volt ilyen gyermekkori élménye, hogy templomba járt volna. Az Isten kegyelme azonban, hogy az édesanyja ahhoz ragaszkodott, hogy konfirmáljon, és amikor konfirmált, akkor egy olyan gyülekezetbe került, és egy olyan lelkipásztor keze alá, ahol ő hitre jutott. És most lelkipásztorként szolgál. ahol ő hitre jutott. Tehát az Isten kegyelme mégis, hogy van, akiket utol tud érni, és van, akiket nem. Van, akiket nem. Bennünket érjen utol, testvérek. Ez a lényeg. Amikor halljuk az igét, az Isten kegyelme bennünket érjen utol. A keresztséggel kapcsolatban, a Nagy Kátéban azt olvassuk, hit nélkül semmit sem használ a keresztség, noha önmagában bőséges isteni kincs. Bőséges isteni kincs a keresztség, nagyon fontos mozzanat, mert Isten az ő kegyelmével jön felénk, de hit nélkül semmit nem ér. Márk evangéliumának 16. fejezetéből a 16. versben pedig azt olvassuk, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Mit jelent ez? Azt, hogy a hit az előrébb való, mint a keresztség. Mert a keresztségnek a Krisztussal való tényleges életközösségre juttatás szolgálatának összefüggésében van értelme is, és azzal van ránk bízva, hogy akiket megkeresztelünk, azt Jézus Krisztussal valahogy életközösségre juttassuk. És végül pedig egy egyszerű képet hadd osszak meg a testvérekkel erről a keresztségről, és ennek a... Amikor készültem, és ez nem most volt, készülésem közben az íróasztalon kettő lámpa volt előttem, két asztali lámpa volt előttem, teljesen véletlenül. Az egyik asztali lámpa az világított, és betöltötte a rendeltetését, hiszen azért van az asztalunkon asztali lámpa, hogy ott világítson nekünk, nem? Annak az a rendeltetése. A másik lámpa pedig ott volt a világító mellett, de nem volt semmi haszna, ugyanis azt a lámpát én több mint fél évvel ezelőtt vettem, gondolván jó lesz majd az egyik lányomnak a szobájába az asztalára, de nem került erre a lámpára se búra, mert hogy csak önmagába véve egy ilyen test, és még kell, jól néz neki, ha lenne rajta egy búra, de búra nélkül mondjuk, ha lenne benne egy égő, akkor már tudna világítani, de égő sincs benne, meg búra sincs rajta, és akkor úgy döntött a lányom, hát minek neki ez a lámpatest oda így, ilyen állapotba, fogta és kitette a szobájából, és letette az íróasztalra a dolgozó szobába. Ez a lámpa önmagában semmit nem ér, mert nincs rajta búra, meg nem is a búra a lényeg, hanem nem a külsőség, nem a víz, így mondom, hanem nincs benne égő, nem világít. Ilyen a hit nélküli keresztség. Jegyezzük meg, ilyen a hit nélküli keresztség az ember életébe, hogy nem világít, nem tölti be azt a küldetését, nem tölti be azt a rendeltetését, amiért azt az ember kapta. Lehet ezzel élni, csak kell a hit, kell az égő, kell az óembernek az eltemetése, amiről már beszéltem, az óemberről, és kell az új embernek a megszületése, a hitnek az ébredése, a Krisztus hitnek az ébredése, a Krisztus váltság halálának az elfogadása, hogy értem helyettem halt meg az én megváltóm, és támad fel, és vele együtt én is feltámadok, és vele együtt én is élni fogok, és a halál többé nem uralkodik a mi halandó testünkön. És amikor ma reggel újból elolvastam az igét, testvérek, akkor milyen érdekes ez, hogy egy héttel ezelőtt sokat gondolkodtam ezen az igén, sokszor elolvastam, és ma reggel, amikor elolvastam újból, akkor egy újabb üzenete volt számomra. Ezt írja: ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Ez az egyé léttel, ez ragadott meg engem, hogy egyé kell lennünk Krisztussal. Hát, és a Bibliának még egy szakasza van, ami így beugrott akkor a szívembe és a fejembe, mégpedig amikor Isten elrendeli, hogy férfivá és asszonnyá teremti az embert, és a férfi elhagyja az ő apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ugye? Ezt az igét, ezt szoktuk mondani, amikor összeházasodnak, és ebben van egy sorrendiség is, és ez az egyé létel, ez egy férfi és egy nő között, egy a legszűkebb körben, a legbensőségesebb körben működik igazán jól ez az egyéléttel. Tehát, hogy úgy tudom átélni a másiknak a másikkal való közösséget, hogy ő és én, mi egyek vagyunk. Amikor ez Krisztuson kívül történik, akkor ezek sokszor megtörnek. Megtörnek, meg megtörhet, amikor Krisztusban vagyunk, akkor is megtörhet. Miért? Mert olyan, ahogy itt említi az ige, a test olyan, és a bűnnek a hatalma olyan nagyjá tud lenni az emberen. És mondjuk ki, igen, el tudjuk hagyni az Urat. Hátat tudunk neki fordítani. Nem növekszünk hitben, amikor hitre jutunk, hanem hátat fordítunk Krisztusnak. Vigyük haza magunkkal azt a kérdést, mit jelent neked a te keresztséged, és hogyan állsz Krisztussal, növekszel benne a hitben, a benne való hitben, vagy épp hátat fordítasz Krisztusnak. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük a te ígédet, ami lélek és élet, köszönjük neked mindazt, amit ma a keresztségről megtudhattunk, köszönjük azt, hogy te értünk jöttél el ebbe a világba, és új életet hoztál számunkra, az óemberünket te temesd el, Urunk, és a bűn tedd bennünk egyre kisebbé, és hagyd növekedjék bennünk a szeretet, és hagyd növekedjék bennünk a lélek gyümölcse. Hagyd tudjunk a keresztségben járni és élni, és világítani a mi hitünkkel, a te neved dicsőségére, és a te szent lelked munkálkodjék közöttünk és bennünk, Urunk, hogy tudjunk élni veled, általad, benned, és majd egyszer oda át örökké a te országodban. Amen.